Jó reggelt kívánok, drága barátaim, sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket. Juma traktátus 72-es oldalának a végén tartunk, és a 73-as lap következik. Remélem, hogy mindenki pihent angyal érkezett a mai reggelhez. Amúgy nem lesz egy nagyon nehéz szugja, úgyhogy aki kevésbé pihent angyal érkezett, az is fogja tudni követni. És nagyon izgalmas dologról is szó lesz ma, ez a címadója a mai siurnak. A mennyei piros telefon, vagyis az Urim ve Tumim. Ismétek a viccet. A piros telefonról, ami egyenesen az égbe vezet. A jeruzsálemi főrabbi találkozik a pápával Rómában, és látja, hogy asztalán ott van egy piros telefon. Szóval ki, mi ez? Azt mondja, hát ha van valami kérdés, felveszem, egyenesen az égbe megy, és megkérdezem az égieket a dolgokról. Szóval kipróbálhatom? Persze. Rabbi felveszi, beszél egy fél órát, lerakja, azt mondja, mennyivel tartozom, azt mondja, 100 000 euró. Jó, hát érthető, hát végül is nem egy mindennapos dolog. Eltelik egy pár év, a pápa jön Jeruzsálembe, bemegy a rabbihoz, látja, hogy ott egy piros telefon. Azt mondja, ah, látom, te is bevezetted a vonalat magadhoz. Igen, igen, láttam, hogy ez beválik. Én is használhatom? Persze, tessék. Fölveszi, a pápa beszél egy fél órát, lerakja, azt mondja ki, ennyivel tartozom, azt mondja, 10 sékellel. 10 sékel, ilyen olcsó. Azt mondja, igen, nálunk ez egy helyi hívás, mondta a rabbi. Most ugye ez a piros telefonnak a valós előtörténete, nem csak a viccbeli, hanem a valós előtörténete az, amiről ma szó lesz, az Urim ve Tumim, amitről már tegnap is egy pár szóban beszéltünk, hiszen a Misna maga említi, egyike volt a főpapi ruhák kellékeinek, ami mint egy égi telex működött, megkérdeztek valamit a főpaptól, és a melvértjén a betűk elkezdtek világítani, és abból össze lehetett rakni a választ az adott kérdésre. Úgyhogy erről is szó lesz ma, hogyan működik az Urim ve Tumim, és köszöntöm már is kedves hallgatóinkat, Tamás, Katalin, Éva, Larissa, Jossi, Balázs, Veronika, Gabi, Éva, Kata, Kálmán, Mária, Juli. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és jó reggelt azoknak, akik itt az Óbudai zsinagógában is megjelentek. Ugye a Misnában arról volt szó, hogy hány ruhából áll a ruházata a főpapnak, 8-ból hány ruhából áll a ruházata a egyszerű papnak, 4-ből, és amikor a 8 ruháról volt szó, akkor azt mondta a Misna, be Élún, is Salim, be Urim, be Tumim. Ezekkel a ruhákkal, a 8 ruhával lehet kérdést feltenni az Urim ve Tumimnak. Urim ve Tumim ugye az a telex, piros telefon, amiről beszéltünk. Erre is vissza fogunk térni. Most azonban először szó lesz egy olyan főpapi kategóriáról, amiről eddig nem beszéltünk. Ezt úgy hívják, hogy most Suach Milchama, a háborúra felkent főpap. Eddig mindig a főpapról, amikor beszéltünk, mindenki tudta, a Kohen Gadol, a főpap az azt jelenti, az a kiválasztott főpap, aki a szentélyben, a szolgálat tekintetében főpap, ő az, aki a Jom Kippuri szolgálatot végzi, és ebből is azt mondtuk, hogy két lehetőség van. Van olyan főpap, amelyik annak rendje és módja szerint föl van kenve, kajénem a siák, vagy ha esetleg nincs kenetolaj, vagy másokból, akkor nem föl van kenve, hanem rubbebb gadim, akkor csak azáltal válik főpapá, hogy fölveszi a 8 részes ruhát. Most azonban egy új kategóriáról is fogunk beszélni, ez pedig a Suach Milchama, a háborúra felkent. A Tóra arról beszél, hogy amikor a zsidók kimennek háborúba, akkor a háborúra felkent pap az menjen belük, és a harcba indulás előtt tartson egy lelkesítő és fedő beszédet a harcosoknak, és ezt hívják úgy, hogy Suach Milchama, a harcra felkent főpap. Kérdés az, hogy az ő státusza az mivel más, mint a sima főpap státusza. Tábori rabbi, mondja Larissa. Igen, ez a tábori rabbi előkép. Ez a tábori fő, tábori kohén. Tábori kón. Nézzük. Ki azt mondja, Ravdimi, Amár, Gadim, Sikönyeg, Gadim, Sámes, Bahem, Misóak, Sámes, Hamim, Sámes, Bahem. Ravdimi, amikor harcra felkent tábori kón, tábori pap, tábori főpap. És nem már, Big Diák, hogy ide, és Tóra ugyanis azt mondja Mózes második könyvének 29-es fejezetnek 29-es mondatában, a szent ruhák pedig, amelyek Ároné, azaz a főpapé, legyenek a fiainak ő utána. Legyenek a fiainak ő utána. Ugye ez mit jelent? Az egyszerű jelentése ennek az, hogy a fiainak, de akkor ahhoz nem kéne hozzátenni, hogy ő utána. A fiai, az biztos, hogy ő utána jön. Hogyha a fia örökli a főpapságot a főpaptól, akkor ő is fölveszi ezeket a ruhákat. De akkor nem kéne azt mondani, hogy Achrav, ő utána. Az egy fölösleges szó itt. Erre azt mondja a Talmud, le misebb babig dula Achrav. Annak is viselnie kell ezeket a ruhákat, aki ő utána jön előkelőségben, nagyságban. Ki az? Ki jön a főpap után? Ki a következő szint a hierarchiában? A Suach Milchama, a tábori főpap. Masszív rávádó berávádó, amri lakedei, amlakedi, jachal jebna is, ami Suach Milchama, sámes táchtav, de esebe is a könyv gadel, sámes táchtav, támad le, másivát sem, jön be Suach könyv táchtav, bandavás, jav le, jön majd, Mishen olyan majd, de im isza megzik az im. Azt mondja erre Rav Adabarava, szerintem ez nem stimmel, amit itt mondasz. Miért? Mert van egy másik kérdés a Talmudban, és ez a kérdés az az, hogy a Meshuach Milchama, a tábori főpap, az ugyanabba a kategóriába esik el, mint a sima főpap, abból a szempontból, hogy átörökítheti a státuszát a fiára, vagy sem. Azt mondja, hogy Jakab, na is, ami soha, mint Hamis, Hamis, Tachtok. Van-e arra hivatkozásunk, hogy azt mondjuk, hogy a Meshuach Milchama, a tábori főpap, ha meghal, akkor a fia kövesse őt, örökölje a státuszát. Kederesebb nőisakain gadolom és sámes tártam ugyanúgy, ahogy a sima főpapnál a főpapot örökli a fia, hogyha arra alkalmas. Talmud lai már sívász, jami milbösem akain tártam, mint bandalmesen, javai lai el majd. Ezért mondja a Tóra azt, hogy 7 napon át viselje a fiai közül az, aki örökli őt, aki majd jön a szentek szentjébe, hogy ott szolgálatot végezzen Jom Kippurkor. Magyarul mit akar ezzel mondani a Tóra? Ugye azt mondja, hogy az egyszerű jelentés ennek az, hogy ha a fia örökli a főpapot, akkor az úgy történik, hogy 7 napon át viseli a ruháját, mert majd ezekkel a ruhákkal bejön a szentébe, de amit még pluszban megtanulunk ebből az az, hogy csak a főpapnál, ahol a fia viseli a ruhákat, és szolgálatot végez a szentében, nála van az, hogy a fia örökli, de egy tábori főpapnál nem örökli a fia. Most ugye ez egy kérdés, amire ez a válasz volt. De ebből azt is látjuk, hogy a különbség, amiből kiindul ez a szövegrész, ez a brájta, az az, hogy a Meshuach Milchama, a tábori főpap nem végez szolgálatot a szentében. Te azt mondtad, hogy ő is ugyanúgy 8 ruhás, 8 ruhásan, 8 részes munkaruhával végzi a feladatát, mint a sima főpap. De ebből a szövegből, és ahogy ez a szöveg levezeti, hogy honnan tudjuk, hogy a Meshuach Milchama a tábori főpapot nem örökli a fia, abból látjuk, hogy a tábori főpap nem szolgál a szentében. Tehát akkor miért mondod azt, hogy szolgál a szentében? Értettem mindenkinek? Amarab nachman itzchak hachikam, már kol sikam is haszila ilyen mojjed, jatsz az elsikam is haszila milchama. Azt mondja, Rav Nachman, nem. Lehet még ezt is magyarázni. Miért? Nem azt akarja itt mondani a Brájta, hogy a tábori főpap egyáltalán nem szolgál a szentében. Hanem csak azt mondja a Brájta, hogy kit örököl a fia? Azáltal, hogy a ruhákat fölveszi, azokat a ruhákat, amelyekkel majd szolgálni fog a szentében. Az, akit arra kentek föl elsősorban, hogy a szentében szolgáljon. Nem így. Suach milchama, a tábori főpap, akit elsősorban nem erre kentek föl, de ez nem azt jelenti, hogy nem szolgál a szentében. Ugye ezt a ellenvetést még így sikerült visszautasítani. De most jön egy másik kérdés. Mészve, ugye még mindig azzal kapcsolatban teszünk fel a kérdést, hogy azt mondta Rabbi Avin, hogy a Suach milchama, a tábori főpap ugyanúgy 8 részes ruhában szolgál a szentében, mint a főpap.
Az
nem kérdés, hogyha azt mondjuk, hogy 8 rész, akkor az ugyanaz a 8 rész. Ugyanolyan, igen. Mészvei, mi suach, mi hamain, mi sám is nébába, akik én hegyet lőbb, és majd nekem gadol. Azt mondja, tanul. Van egy brájta, ami konkrétan azt mondja, a tábori főpap nem szolgál a szentében, se nem a 4 részes ruhában, mint egy egyszerű kohén, se nem a 8 részes ruhában, mint egy főkohén. Tehát akkor ennél tisztában, feketén-fehéren nem lehetne leírni azt, hogy a tábori főpap az egyáltalán nem végez szolgálatot, még 4 részesben sem, pláne nem 8 részesben. Amire a báj el, ez arm, sávele, azt mondja, tényleg? De szó szerint akarod érteni ezt a szöveget, ebből az jön neki, hogy még 4 részes ruhában se szolgált, akkor elveszti a kohénságát? Ellake kajén gaddal misum éva, aki könnyen egyet misum áll, mert könnyen éva. Hanem mit mond a bája? Azt mondja, igaz, hogy a Brájta azt mondta, hogy nem szolgál se nem mint egyszerű pap, se nem mint főpap, de nem azért, mert nem szolgálhatna a Tóra szerint, hanem csak azért, mert valójában szolgálhatna, mint egy főpap. A rabbik azt mondták, mégse szolgál, hogy ne legyen veszekedés, ne legyen irigység. Ugye, ne legyen féltékenység. Ha a főpap látná, hogy bejön szolgálni ugyanolyan 8 részes ruhában, és ugyanazt a kóvedot megkapja a Suach milchama, a tábori főpap, akkor abból féltékenység rohom lenne, és ezt nem lehet. Miért nem szolgált akkor viszont, mint egyszerű kohén? Mert az meg nem illik, hogy lefokozzuk az ő szentségét, az ő státuszát. Egy magasabb státuszra, egy alacsonyabbra, az biztos, hogy nem illik. Amel rába 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 hátan de lészlé éva velőkem és ámés. Azt mondja rába rába rába, ez még mindig nem stimmel. Miért? Mert ez az egész féltékenység probléma, ez egy általános kérdés, hogy tartunk-e a féltékenységtől, már így különböző hasonló státuszú emberek között. És ha azt mondjuk, hogy tartunk a féltékenységtől, akkor világos, akkor ezt jelenti ez a Bright, hogy azért nem szolgálhat, mint főpap, a tábori főpap, mert félünk, hogy az igazi főpap féltékeny lesz a tábori főpapra. Van viszont egy olyan vélemény, ami azt mondja, hogy nem veszük figyelembe ezt a féltékenységet. Mindenki legyen úrá a saját féltékenysége, emiatt nem fogjuk a világ rendjét megváltoztatni. És mégis azt mondja ez a vélemény is, hogy egy tábori főpap nem szolgál a szentében. Hol mondja ezt? De Tánya, Dvarim Sebén könyv a hegyőt, a Brájta felsorolja, hogy milyen eltérések, milyen különbségek vannak egy főpap és egy egyszerű pap között. És mit mond? Parhávalkola mit szólsz, hogy párjom, aki purim. Egyrészt van egy különbség, hogy van egy olyan bűnáldozat, amiben, hogyha a főpap helytelenül törvénykezett, paszkenolt, akkor kell hoznia egy üssző bűnáldozatot. Ugyanígy van a Jom Kipuri üsszője, ugyanígy van a mindennapos, már színisze éfa, egy tized éfa lisztáldozat, kenyéráldozat, amit minden nap kell hozni egy főpapnak. Lojpoi rea, ugyanúgy van egy különbség, hogy a főpap, amikor gyászol, nem szabad, hogy megnövessze a haját. Ugye van egy ilyen mit, hogy a gyászolók 30 napon túl növesztik a hajukat. nem vágják le egészen addig, hogy már nagyon hosszú az ember haja. A főpapnak ezt nem szabad csinálni, velői fajrem, és a főpap nem szabad, hogy megvágja a ruháját, megtépje a ruháját, amikor gyászol, ával pajrem ule máta csak az alsó ruháit. Ugye általában, amikor gyászolunk, akkor az összes ruhát, a felső ruhát, és az összes alatta levőt is bevágjuk, és megtépjük. Ugye ez a kria. A főpap nem kóvert, hogy ezt csinálja, ezért a felső ruháját nem tépi meg, hanem csak az alsó ruháit, amik nem látszanak kívülön. Ezt csinálja a főpap, és ezekben tér el a egyszerű paptól. De hegyőt, milemájla, az egyszerű pap az a felső ruháját is megtépi, de én meg támelek rajva, még egy különbség, hogy a főpap az nem szabad, hogy tisztátalanná tegye magát, még a közvetlen rokonai kapcsán sem. Ugye egy egyszerű pap az nem szabad, hogy bemenjen egy temetőbe, nem szabad, hogy tisztátalanná váljon, csak kizárólag a hét közvetlen rokonával szemben. Apja, anyja, fiú testvér, lány testvér, fér, feleség, gyerek, fiú gyerek, lány gyerek. De a főpap az még ezekre se szabad. Ezek miatt sem szabad, hogy tisztátalanná tenni magát. Tehát a közvetlen rokonok miatt sem. Umit szuvállap szula umuszarálámana. És még egy különbség, hogy a főpapnak van egy micva, hogy mindenképpen egy szűz nőt vegyen el feleségül, és tilos elvennie egy özvegyet. Ugye egy egyszerű papnak, egy kohénnak tilos elvennie egy elvált nőt. De elvehet egy özvegyet. Egy főpap az még egy özvegyet se vehet el, és azon túl, hogy tilos elvennie egy elvált vagy egy özvegy nőt, mindenképp egy mitzvah asze, egy cselekvő parancsolat, hogy egy szűznőt kell, hogy elvenjen. És még egy különbség, a machzereszel egy ceach, a makrif öjnen, még egy különbség, hogy a főpap, amikor meghal, akkor a menedékvárosból kiengedik a gyilkost. Én nem tudom, visszatudjátok-e idézni a menedékváros törvényét, az ugye arról szól, hogyha valaki megölt valakit az ókori Izraelben, akkor amíg nem ítélkeznek fölötte, hogy most mi az ő státusza, addig nem ítélkeznek. Ha csak ki nem derül, hogy ő szándékosan ölt, és akkor kivégzik, halálbüntetést kap, akkor elmegy a menekült városba, a menedékvárosba, és ott menedéket kap a vérbosszú elől. Meddig kell a menedékvárosba lennie, amíg a főpap meg nem hal? Akkor ez is egy főpap specifikus dolog. Nem így az egyszerű pap. Makrivojnen, még egy különbség, hogy a főpap hozhat áldozatokat a szentélyben akkor is, amikor ojnen. Az ojnen az a gyászolásnak az első fázisa, amikor még nincs eltemetve a halott. A halálozás napjától a temetésig az ojnen. És ilyenkor mindenki más tilos, hogy áldozzon. A főpapnak lehet áldoznia. De én a jajhel, viszont ilyenkor azért nem eszik az áldozatokból ő sem. De én a jajhelek, és nem veszel a áldozati húsból, vagy nagy tél helekbe rajs, makrif helekbe rajs, sámesbe smajna kélim, és még további különbségek, hogy ettől függetlenül elvehet a fő részből, ami az áldozatokban van. Ugye általában a főpapnak joga van az áldozati húsból a legelsőként elvenni, makrif helekbe is, és ugyanúgy joga van bármilyen áldozási szolgálatot magának venni, és sámesbe smajna kélim, és ugyanúgy 8 ruhában végzi a szolgálatot, hú patorál, tumasz, migdes, vagy kacsa, vagy kalaka, édeszi, vagy kurim, ének se jössz előbb baj, és fel van mentve, hogyha ha véletlenül tisztátalanul jönne a szentélybe, akkor fel van mentve az ez alól áldozat alól, és még egy különbség, hogy Jom Kipurkor ő az, aki a szolgálatot végzi. És azt hiszem, hogy ez lényegesen több, mint 8. Azt mondtuk, hogy 8 különbség van. Nem mondtuk, hogy 8. Sok különbség van. És felsoroltuk az összes. Tehát most felsoroltuk az összes kiváltságot, ami a főpap kiváltsága egy egyszerű pappal, egy egyszerű kohénnal szemben. Folytatja a Brájta, és azt mondja, Kulani ágaiz, mi rúbe be gadim. Chutz mi pára bóákkal a mitzvesz. És minden, amit elmondtunk, azt ugyanúgy igaz arra, aki nem föl lett kenve főpapságra, hanem csak a nyolc ruha felvétele által lett főpap. Emlékeztek, hogy mondtuk, hogy a főpap kétféle státusz van a főpapokban. Van, akit föl is kennek, és van olyan, akit nem kennek föl, de azáltal válik főpapa, és fölveszi a nyolc ruhát. Minden, amit mondtunk a főpap kiváltságairól, az egyaránt igaz arra is, aki csak a nyolc ruha felvétele által vált főpappá, kivéve Hucmi Pára Jönöki Purim, Hucmi Pára Balkal, mit szólsz kivéve, hogy ő nem hoz, nincs ez a speciális áldozat, hogyha rosszul paszkenolt, ha rosszul ítélkezett valamiben, akkor kell hozni egy üszőt, ez nincsen az egyszerű nyolc ruhás főpapnál. Most jövünk a lényeghez. De kulani ágézben mi suaksa a vár, Hucmi Pányiki Pony Vászlő Szeifa. És még valami, ugyanúgy igaz az összes kiváltság arra, akit korábban felkentek, de elveszítette a főpapságát. Ugye miről beszélünk? Például, ha valaki főpap volt, valami miatt alkalmatlanná vált a főpapságra, valaki mást felkentek helyette, az egy ideig helyettesítette, majd visszajött a régi főpap, akkor az, aki egy ideig főpap volt, az már többet nem lesz nem főpap, ezt már tanultuk, mert nem szabad lejjebb menni a szentségben. És rá is minden vonatkozik. Ő is mindent csinálhat, kivéve a Jom Kipuri áldozatokat. Oké. Okay. Most jön a lényeg. De kulan én jágezmű sohmű hama, hucmi hamisa, dvarim, murim be pársa. Mi a helyzet a tábori főpappal? Azt mondja a Talmud, rá is minden igaz, amit mondtunk. Rá semmi nem igaz abból, amit mondtunk. Semmiben nincsen kiváltsága. Kivéve öt dolog. Lojpajreja, hogy amikor gyászol, akkor nem tépi meg a ruháját. Lojpajrem, hogy nem... Lojpajreja, nem adja hosszan nőni a haját, amikor gyászol. Lojpajreja, nem vágja meg, vagy tépi meg a ruháját. Lojtemállentámelekrajva, nem szabad, hogy tisztátalanná tegye magát a rokonai kedvéért. Ha meghal akár egy közvetlen rokona, akkor sem mehet el például a temetésére. Umit szuvállap szula, ugyanúgy kötelessége szűznőt venni el. Muzorál mondja, ugyanúgy tilos neki özvegyet elvennie. Mágzeresze cejárket, Ibrahim Yehuda. Rabbi Yehuda szerint pedig, ha meghal, akkor ugyanúgy fölmenti a gyilkost a menedékvárostokból, mint egy igazi főpap, ha én nem már a rabbik szerint viszont nem menti föl. Mit látok ebből? Látom ebből, hogy egyrészt a Brájtának a szerzője nem tartott vagy a féltékenység problémájától. Miért? Hiszen például arról beszél, hogy egy olyan pap, aki egy ideig főpap volt, aztán visszajött a régi főpap, az is ugyanúgy áldoz, és mindent csinál, mint a régi főpap. Tehát itt annak ellenére, hogy ugyanúgy fölmerülne a féltékenység problémája. És mégsem tartunk a féltékenységtől. És mégis, mit mond a Brájta, hogy a Mishuach Milchama a harcra föl, vagy a tábori főpap, akit a háború okán kentek föl, az nem... végez szolgálatot a szentében. Tehát látjuk, hogy nem azért nem végez a szolgálatot a szentében, mert a féltékenység miatt, hanem valamilyen elemi oka van, hogy nem végez szolgálatot a szentében. Ki lejsz lejv, a bedeka vasszai, bedez uterminei, iszlej. Azt mondja, a Talmud nem jó ez a mit mondasz, miért? Mert igaz, hogy a Brájta szerzője látszik, hogy nem tart a féltékenységtől, de ki és ki között nem tart a féltékenységtől? A két egyenlő státuszú főpap között. Volt egy főpap, az alkalmatlanná vált, fölkentek egy új főpapot, visszajött a régi főpap, hogy nem lesz féltékeny a másik főpapra, aki ugyanolyan státuszú. Viszont féltékeny lenne egy olyan emberrel szemben, aki valójában soha nem volt abban a státuszban, mint ő, mint például egy tábori főpap. Tehát akkor összességében mit látunk? Hogy valójában a tábori főpap nem végez szolgálatot a szentélyben, ő nem egy igazi főpap, ha másért nem, akkor azért nem, mert tartunk a igazi főpap féltékenységétől. Jasszim rába bábaka amelé hasmájszim ismét rabi éjjjön adrún rabi ámv rabi ászil ápej. Talmud azt mondja rabi ábbau, egyszer ezt az egész törvényt rabi éjjjön a nevében mesélte rabi ámi és rabi ászinak, és ők elfordították az arcukat. Ezzel jelezték, hogy hát szerintük ez így nincs így, rabi éjjjön soha nem mondott ilyet. Ikadám, né rabi hiába rabába amra vádrún rabi ámv rabi ászil ápej. Mások szerint nem Rabbi Abbau volt az, aki ezt mesélte Rabbi Yochanan nevében, hanem Rabbi Chia bár Ába mesélte, és Rabbi Ami és Rabbi Asi az ő elbeszélésére fordította el a fejüket. Mászkáv Rabbi Abba, Bistem Rabbi Abbau, Mishum, Yekara de Bey Kayszár, azt mondja Rabbi Papa, értem azt, hogyha Rabbi Abbau volt az, aki ezt mesélte, és nem akartak vele szembe menni Rabbi Ami és Rabbi Asi. Egy befolyásos ember volt, nagyon jól volt bekötve a császár házába, és ezért nem akartak nyilvánosan szembe menni vele, és ezért csak elfordították az arcukat, ahelyett, hogy ellentmondjanak neki. Rabbi Chia bar Ába Némre Lém, Amné Laj, Amné Laj, Achi. Viszont Rabbi Chia bar Ába, ha ő volt az, aki ezt mesélte, akkor Rabbi Ami és Rabbi Asi miért csak elfordították a fejüket, miért nem mondták meg, hogy szerintük ez nincs így? Azt mondja, Talmud, akkor tényleg jogos, és valóban a történetet, vagy ezt az elbeszélést, ezt az egész diskurzust, ezt Rabbi Abbau mesélte Rabbi Yochanan nevében, és nem pedig Rabbi Chia bar Ába. Oké. Ki azt a rávin, ammár, nissal itt már. Tányi námi hachi, gadim sokan, gadim sámas, ma hemma suach, mi hama nissal bohem. Azt mondja, Talmud, Ravin újra keretezi ezt az egész dolgot. Ugye mi volt a problémánk? Hogy Ravin eredetileg nem a, ugye mi volt az eredeti koncepció szerint, vagy változat szerint, a változat, az eredeti változat szerint az volt a mondás, hogy a tábori főpap ugyancsak végez szolgáltat a nyolc ruhában, csak úgy, mint a igazi főpap. És ezzel kapcsolatban vetettük ellen, hogy hát azt látjuk több forrásból is, hogy a tábori főpap nem végez szolgálatot. Most viszont azt mondjuk, hogy nem az volt a mondás, hogy a tábori főpap szolgálatot végez a nyolc ruhában, hanem hogy a tábori főpap ugyanabban a nyolc ruhában lesz felkérdezve, mint az igazi főpap. Mi az, hogy van felkérdezve? Itt jutunk el az Urim ve Tumim témához. A mennyei telexhez. A mennyei telex használatát nem csak az igazi főpap végezhette, hanem a tábori főpap is. Fölvette a nyolc ruhát, a nyolc ruhában benne volt az Urim ve Tumim, a csodálatos telex készülék, és ugyanúgy kérdezhették őt is, az égieket rajta keresztül, mint a főpapon keresztül. Ha ez így van, akkor nem volt szó itt a szolgálatról, és minden jól jön ki. Sok helyen olvassuk, hogy ő nem végez szolgálatot, viszont itt nem a szolgálatról volt szó, hanem arról, hogy lehet-e kérdezni nála az Urim ve Tumim. Oké, egy pohár szódát kérhetek-e valakitől? Köszönöm szépen. Egy elég lesz, köszönöm. Köszönöm. Oké. Most rá fogunk térni erre a csodálatos telexre. A csodálatos piros telefonra. Hogy működött ez az Urim ve Tumim? Ugye egyrészt mi volt az Urim ve Tumim? Az Isten név volt fölírva egy cetlire. Köszönöm szépen. És ez benne volt a visszahajtott mellvértbe. Ugye a főpapnak, illetve most, ahogy olvastuk, a tábori főpapnak is volt egy mellvértje, egy melldísze, amin volt 12 drágakő, melyre rá volt vésve a zsidó törzsek nevei. És a főpap Nak ez a melldísze, ez így vissza volt hajtva, és a hajtásban volt egy kis cetli. Ez volt az Urim Betumim. Odaálltak a főpap elé, és kérdeztek egy kérdést. Erre elkezdett világítani, a betűk elkezdtek világítani a drága kövön, és ebből kijött a válasz. Ezért mondom, hogy ez olyan, mint egy telex. Telex is azt hiszem betűnként jött, nem? Vagy távirat? Nem tudom. Oké. Okay. Hogy működött ez? Tanulában, kétszát sajálni, hogy kell kérdést feltenni az Urim Betumimnak? A sajál panov klápján nissal, a nissal panov klápján schina. A kérdező a kérdezett felé néz, a kérdezett pedig Isten felé. Ez mit jelent? Ez az egyik vélemény szerint azt jelenti, hogy lehajtotta a fejét a főpap, és nézte a mellvértjét. A másik vélemény szerint, és azt jelenti, hogy Isten felé néz, a másik vélemény szerint azt jelenti, hogy ő nem a kérdező felé nézett, hanem a szentély felé, és háttal volt a kérdezőnek. Tehát a Rambam azt mondja, hogy a kérdező, ha én vagyok a főpap, mögöttem áll, én vagyok a főpap, rajta van a mellvért, én nem is látom a kérdezőt, és előttem pedig ott van a szentek szentje. A sajjelajme, a kérdező azt mondja, erdőv áhreák dudaze? Vegyem vegyem üldözésbe ezt a századot? Ezt a csapatot? Én főleg itt a háborúkkal kapcsolatban voltak kérdések, hogy induljunk háborúba, ne induljunk háborúba. Tehát a kérdező megkérdezi, induljunk harcba ez és ez ellen a csapat ellen? Van nisal, öjmel, és erre a válaszoló azt mondja, így szól az örökkévaló Isten, aleve haclach, menjél és járjál sikerrel. De mi hudai, mert én szerek lemel kramar sem, aleve haclach, nem kell azt mondania, hogy így szólt az örökké Isten, elég azt mondani, hogy menjél sikerrel. Már ha ez a válasz. Tehát a főpap meglátja, hogy mi a válasz, és a válasz pozitív, akkor azt mondja, menjél sikerrel. Hogyan teszik föl a kérdést? Én se állim be kajl, nem hangosan. És nem már be saal loj, ve loj ma hára be libe, és nem már be saal loj lifne sem. Nem hangosan, hiszen azt mondja, kérdezt tőle, már a főpaptól. Tehát nem az, hogy mindenki hallja a kérdést. De nem is annyira halkan, hogy csak úgy a gondolatban kérdez, hanem ugye a kettő között. Úgy, ahogy Hána imádkozott, hogy mozgott a szája, de igazából nem lehetett hallani. Ugyanúgy, hogy mi is az Amidát mondjuk. Ugye? Én saján is négy valami kehad, amikor kérdez, tehát magyarul tulajdonképpen, pláne, hogyha háttalál a kérdezőnek, akkor feltetően a felkérdezett, a főpap nem is hallja a kérdést. Nem is hallja a kérdést. Viszont én saján is négy valami kehod, nem szabad két kérdést egyszerre feltenni. Hanem kérdés, válasz. Kérdés, válasz. Mi im saál, én már zin el a echod, én már zin el a risen. Ha pedig mégis feltett két kérdést egyszerre, akkor csak egyre kap választ, méghozzá az elsőre. Honnan látjuk ezt, hogy Dávid is, amikor Saul üldözőbe vette, akkor föltette a kérdést, és két kérdést tett föl. Ugye az volt a kérdés, hogy elhagyják Keila városát, és azt mondta, ha izgeréni bál egy kilabi adaj, föl fognak engem adni Keila lakósai Saulnak? Első kérdés. Második kérdés, Saul el fog jönni Keilába? És mit válaszolt Isten? Vagy éred? Igen, el fog jönni. És hát amúgy, de várj, az előbb azt mondtad, hogyha két kérdést tesztek föl, az elsőre van válasz, nem a másodikra. Itt Dávid pedig a másodikra kapott választ. El a Dávid saál, se lejjék a szeider, és zirul lejjék a szeider. Kíváncsi adás saál, se lejjék a szeider, vagy saál a szeider. Hazan saál a szeider, se nem már, és gerényi bál a kéla, és veszám sebe ját saál, vagy jaj, mert jazgirul. Azt mondja, hogy Dávid nem jól kérdezett. Mert logikailag az a kérdés, egyáltalán eljön-e Saul Keilába, Ha éles, ahol Keilába, akkor fel fognak-e adni a kezébe Keila lakói? Isten ezért először arra vállal, ez lett volna a helyes kérdés, feltevés. Dávid viszont megfordította, és azt mondta, fel fognak adni Keila lakói? Ide fog jönni egyáltalán Saul? Isten a választ megadta a helyes sorrend szerint. Igen, jönni fog Saul. Akkor Dávid látta, hogy rosszul tette fel a kérdést, csak akkor megismerte a kérdés másik felét, és azt mondta, fel fognak adni? Látjuk a szövegben. Ugye ez az egész történet, ez Sámuel, 1 Sámuel 23.11-ben olvasható. Tehát megismételte a 12-es mondatban a kérdést, és azt mondta, igen, jönni fognak. Fel fognak adni. Bocsánat. Oké, Vimutzak, a Snáim, a Zilla, a Snáim. Ha mégis két kérdésre szükség van, akkor mind a két kérdésre válaszolni fognak. Dávid azt kérdezte később, 30-as fejezetben, menjek-e ezután a csapat után? És utol fogom érni? És Isten azt mondta, igen, menjél, és sikerrel fogsz járni. Oké, következő téma. Van egy olyan szabály, vagy egy olyan leírás, hogyha egy proféta azt mondja, Gábor, az elsőre a válasz, a másodikra is egyben. Nem. Nem feltétlenül, mert... igazad van. Ha azt mondta, hogy ki fognak-e adni, akkor abból kiderült, hogy jönni fog Saul. Igazad van. Lehetett volna csak egyre válaszolni, csak abból kiderült volna mind a kettő. Jogos. Oké. A proféta mond valamit. Azt mondja, ez is ez fog történni. Biztos, hogy bekövetkezik, vagy sem? Azt mondja a Talmud, ha a proféta egy pozitív dolgot ígért, az biztos, hogy be fog következni. Ha negatív dolgot ígért, akkor azt még visszaveheti Isten. A zsidók csúvát csinálnak, akkor még megtérnek, akkor még Isten azt visszaveheti. Mi a helyzet a Urim Betumimmal? Ugyanez van? Azt mondja a Talmud, nem. Áfál pisik zérezt, amikor zérez, amit tanulom, én nekem zérez. A proféta, amit mond, az még megváltozhat. Ugye az előbb mondtuk, hogy hogyan. Amit az Urim Tumim üzen, az nem változik meg. Az már úgy marad. És nem már ke mispatha Urim. Mert úgy nevezi az Urim ítélete. Tehát ez egy ítélet, ami végleges. Egy ítélet végleges, az nem változik meg. Tehát ha akár negatív ítélet jön az Urim Tumimból, az már nem fog pozitívan megváltozni. A pozitív meg pláne nem. Azt mondja a Barbanel, hogy miért nem, mi a különbség a kettő között. Azt, hogy a proféta az általában közép-hosszú távra proféciál. Ez is ez fog történni. Az Urim Tumim az egy közvetlen, egy nagyon közeli dologra szól. Menjek, ne menjek, ezt csináljam, azt csináljam. És ott már nincs, már nem fog tudni megváltozni. Mit jelent az a szó, hogy Urim Tumim? Lamanik hasman urim betumim, urim al shem shem inim ez divreyem, tumim shem ashlimim ez divreyem. Urim, azt jelenti, hogy fény. Tumim, azt jelenti, hogy tökéletes. Mit jelent? Hogy mi a fény, az az, hogy hogyan tudjuk meg, hogy mi a válasz, hogy kik elkezdenek világítani a betűk. Tumim, tökéletes, azt jelenti, hogy ez már tökéletes válasz. Ebben már nincs visszaút. Ami van, az van. Ugye, az előbb mondtuk, ez a különbség a proféta és az Urim Betumim között. Tamás, gratulálok. Oké. Azt mondtam, de van egy probléma. Azt mondod, hogy az Urimbe Tumim, amit kimond, az nem fog megváltozni. De van egy történet, ugye olvassuk a Bírák könyvében, az egyik legszomorúbb epizódja a zsidó ellenségeskedésnek, az a Bírák könyvének 19-es 21-es fejezetéig a Pilegesbe Giva történet. A Pilegesbe Giva arról szól, hogy Givában vendégeskedett egy férfi, akinek a ágyasa, felesége, ugye ez a ókorban volt egy ilyen fogalom, hogy ágyas. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen az feleség, csak bizonyos jogok nélkül, ami egy feleségnek jár. Mindenesetre most az egyszerűség kedvéért mondjuk az, hogy a felesége. A felesége, a feleségét megerőszakolták, tömeges megerőszakolás volt. Hogy mondják, tömegesnek mondják? Tömeges megerőszakás, hogy többen egymás után, és annyira kegyetlenül, hogy bele is halt. Amikor ezt megtudta, ez egész ez Binyamin törzse révén történt. Amikor ezt a többi törzs megtudta, nagyon felháborodtak, és meg akarták büntetni Binyamin törzsét, és háborúba indultak Binyamin ellen. És egy hatalmas polgárháború volt, aminek a végén Binyamin törzséből alig maradtak. 300 férfi maradt az egész törzsben. Mindenkit kiirtottak. Ez eléggé kemény megtorlása volt ennek a megerőszakolásnak. És amikor háborúba indultak, akkor megkérdezték az Urim Tumimot, hogy induljanak-e háborúba. Megkérdezték, azt mondta, igen, háborúba indultak, és vesztettek a Binyamin törzsel szemben. Megint megkérdezték, megint azt mondta, igen, háborúba indultak, megint vesztettek. Akkor mit látunk? Hogy csak a harmadjára jártak sikerrel. Mit látunk? Hogy kétszer azt mondta az Urim Tumim, induljatok háborúba, és elvesztették a háborút. Akkor nem igaz az, hogy minden, amit az Urim Tumim mond, az tökéletes, és nem lehet visszacsinálni. Imtel még az Urim, amint én már is limu, heim se lőj bichanu, im lőj cehim lőj necenér. Ezt kell tanulni egyszerű. Megnézzük a szövegben, hol kérdezik meg az Urim Tumimot. A Bírák 20-as fejezet 18-as mondat, 20-as fejezet 23-as mondat, 20-as fejezet 27-es mondat. Mi a különbség a három hely között? Három kérdés, három indulás a háborúba. Az első kettőnél csak azt kérdezték, menjünk háborúba? Menjetek. Nem kérdezték meg, hogy győzni fognak-e. És ezért nem is győztek. A harmadiknál meg eszükbe jutott, hogy hoppá, el kell kérdezni. Úgy kell feltenni a kérdést. Ha háborúba indulunk, győzni fogunk? Igen. És akkor győztek is. Rosszul kérdeztek, és ezért nem jártak sikerrel. És nem már Pinchasben az árén öimédre fannabia maheim leimaj. Ugye, ahogy az utolsó részben, a 28-as mondatban azt mondja, és Pinchas, Elazár fia ott állt a Friláda előtt, azokban a napokban, és azt mondta, menjek-e még egyszer ki a háborúba Binyamin törzsével, vagy inkább ne menjek? És erre azt mondta, menjél, mert a kezedbe fogom adni. Ugye, úgy teszed fel, hogy inkább nem menjek, azt mondja, hogy azért, mert elvesztem a háborút. Szóval nem, menjél, és meg fogod nyerni a háborút. Gyakorlatban hogy nézett ki ez? Hogy világítottak a betűk? Kétszád nászesz? Bjéhenem, mert böltesz? És lakisai, mert mit starfesz? Itt, hogy mit jelent pontosan, most a bárben elmagyarázatát fogjuk meg, a már soha magyarázat fogjuk venni, azt mondja, de Bjénchen azt mondja, egyrészt világítottak a betűk, másrészt, és Lakis azt mondja, hogy sorrendben világítottak, mert ugye ha van minden betű világít, nem tudom milyen sorrendben kell, összeraktam a betűket, a betűkből a szavakat, akár nagyon nehéz dolgom lesz. Szóval sorrendben is világítottak a betűk. Ha hallod, azt mondtam, hogy van egy probléma. Milyen betűkből álltak ezek a betűk? A törzsek neveiből. De van egy betű, ami nincs benne a törzsek neveiben. Szádik. a cádik betű nincs benne, ha megnéztek Ruben, Simon, Lévi, Júda, stb. Stb. Az összes törzset felsoroljuk, nincs egyiknek a nevében sincs, a 12 törzs neveiben nincs benne a cádik betű, a cö. Ha Isten cövel akart válaszolni, akkor hogy csinálta? Ez nem semmi gond. Például azt akar Isten mondani, megmentsek valakit? És azt mondja, hátszel, tátszel, igen, mentsél meg, cö. Szóval van egy cö betűre. Amra Smuel bari Yitzchak, Avram, Yitzchak, Jákev szívsam. Azt mondja, Talmud, de Smuel azt mondta, az elejére föl volt írva Avram, Yitzchak, Jákev. Ábrám, Izsák, Jákev. És utána jött a 12 törzs. Tehát Yitzchakban pedig Izsákban benne van a cö. Nem csak a 12 törzs volt felírva, hanem a három ősatya neve is föl volt írva. Azt mondta, hogy mindig nem jó. Valójában szív tesz. Nincs egy többetünk, mert a törzsek nevében nincs benne a tesz. Amra Vachmari Ákev, siftei és ülünk szívsa. Azt mondom, igen, de a végére az is föl volt írva, ezek az nem volt, csak én mondom, ezek a egyenesek törzsei. Egyenesek az a zsidó népre vonatkozik itt. De az elején az volt írva, Ábrahám, Yitzchak, Jákob, a végén az volt írva, ezek az egyenesek törzsei. Abban, hogy törzsei, benne van a siftei, benne van a tesz. Ezt is megoldottuk. És ugye a Rambam azt mondja, hogy hol volt ez fölírva. Azt mondja, hogy az első kőre, ami Ruvén, a tetejére föl volt írva, hogy Ábrahám, Yitzchak, Jákob. És az utolsóra, amíg Binyamin törzse, arra föl volt írva az egyenesek törzsei. Ugye, mert így jön ki logikusan is, hogy azt mondja, Ábrám és Izsák fiai, Ábrám, Izsák, Jákob fiai, Binyamin, ezek mind az egyenesek törzsei. Oké. Okay. Megoldottuk a problémát, találtunk egy cádikot is, egy tetet is. Mészvé, kolka, és én nem dámi bőrök a kérdéskénesére, alav, és állim, bajhár, és a salca, de ég, valszalaj, Evi asszaveli asszala, és nem evi áll, evi asszala, hát én kalam. Azt mondja, Talmud, van egy probléma. Ha tényleg ez az egész ez így működik, ahogy ezt leírtuk, hogy elkezdenek világítani a betűk, akkor miért mondja azt a brájta egy helyen, hogy csak az lehet főpap, akiben van szent szellem, akinek van egy ilyen proféciai képessége, mert akkor nem tudjuk megkérdezni tőle az urimitumimot. Ezek szerint valahogy a fejében jött létre a válasz, nem a telex gép világított. Értek a kérdés? Onnan tudjuk, hogy így van. Mert Dávid például Evjátárt leváltotta, mert ő neki nem volt Ruach HaKodes, nem volt szent intuíciója, ilyen félproféciai képessége, és Cádokot tette helyébe, akinek meg volt. Mi szükség van a félproféciai képességre, hogyha ő is világítanak a betűk, és sorrendben világítanak? Azt mondja, Talmud, Széjúja, Hávé, Messájé, Bendájáj, Behadáj. Tehát ott valóban nincs rá közvetlenül szükség, de azért jó, ha van, mert azért ez segít. Segít a válaszadásban. Ki lehet a kérdező? Ki teheti fel a kérdést? De én se jár, Linele Melech, Ule Av Beizdén, ugye azt is mondja, Mista, ugye Urim, de Tumimot csak egy király, vagy egy Sanhedrin vezető kérdezheti fel. Tehát a zsidó nép vezetője kell, hogy a kérdést föltegye. Na, hanem mindig, honnan tudjuk, ez így van? Amarabi a baud, amar kra, ve lifnel az rakain, jámaid ve salve, mispat, urim ve tumim. Húzzem mele, ve hal viszal, itta és zemes suachmul chamel, hal leid az el, és szanedri. Ugye a szövegben meg van említve, kérdezzen ő, egész Izrael fiai vele együtt, és a egész közösség. Ez a három dolog jelenti a királyt, a tábori főpapot és a Sanhedrin fejét. Ugye a tábori főpap az, akit kérdeznek, a király és a Sanhedrin feje az, aki a kérdést fölteszi. Hadran alach balai kajen gadol, hadran alach balai kajen gadol, hadran alach balai kajen gadol. Befejeztük ezzel a hetes fejezetet, mert az utolsó fejezet a Juma traktátusban, a nyolcas fejezet, ami már nem az áldozatokkal fog foglalkozni, hanem a Jom Kipurnak azon részeivel, ami ránk nézve is kötelező, hiszen nem a szentély, hanem a Jom Kipur többi részével foglalkozik. Böjt, önmegtartóztatás, stb. Jöjjön ki Purim, Aszövá, Hila, Mestia, Berechica, Beszicha, Benila, Szándal, Betás, Misamita. Jom Kipurkor tilos enni, tilos inni, tilos fürdeni, tilos olajjal bekenni magunkat, tilos cipőt hordani, és tilos nemi életet élni. Ez öt dolog, ugye, mert a evésivás az egy. Evésivás, fürdés, kenegetés, cipő, és nem élet. A Merechvá Kála Jirchacőszpenéje, kivétel ezelől a király és a mennyasszony 30 nappal az esküvője után megmoshatja az arcát. Ennyit csinálhat. Ennyi mosakodás belefér, mert nekik szépnek kell lenni. A haja, tine lesz a szándal, és a szülőnő, aki a szülés után van nem sokkal, ő hordhat cipőt, hogy ne fázzon föl. Ugye manapság nem olyan nehéz ezt megoldani, mert ugye van gumitalpú cipő. Régen csak bőrből készült cipő volt, és akkor azt mondja, hogy akik nem hordtak cipőt, Jom Kipurra azt mondja, hogy mezitláb jöttek, mentek. De egy szülőasszony, az egy kismama, nagyon vigyázni kell rá, mert legyengül a immunrendszer, nehogy megbetegedjen, ezért ő viselhet cipőt. Divreblezer, ez reblezer véleménye. Ha hamim nem jön, csak azt mondják, hogy nem, ő se viselhet. Oiszi. Mi az evésnek a mennyisége? Azt mondtuk, hogy tilos enni. Ha oichel ke szöjvesz ha gásza, ke moja ukegre innasza, ve sajsze ke melöj lugma fchájot. Ha valaki egy nagy datoja méretű térfogató ételt eszik, a magjával együtt, tehát olyan, aminek akkora mérete, mint egy maggal együtt a datoja, vagy iszik telipofányi folyadékot, akkor az szabályszegést követ el, és büntetés jár neki. Büntetés ugye az, ha szándékosan csinálta, akkor égi halálbüntetés, hogyha nem szándékosan, akkor áldozatot kell hoznia. Oké. Kola ehli mit sztárfinek szöjjv szevesz, és ezt a mennyiségre összeadódik mindenféle különböző ételt. Eszek egy csipetnyi kenyeret, egy csipetnyi paprikát, egy csipetnyi nem tudom én, szalámit, és ez együtt egy datoja, az már akkor megszektem a szabályt. Ugyanígy a folyadékok is összeadódnak. Hala másként, mint sztárfin, nem glugnava, éhel, és sőszeim, mint sztárfin, viszont az evés és az ivás nem adódik össze. Ha eszek egy fél datoja mennyiséget, és egy fél pofa mennyiséget ráiszok, az nem adódik össze. Oké, ideig tartott a misna. Azt mondja, Talmud, asszur? Annus karasszuk? Szóval Talmud, ez is nagyon furcsa a misnának az eleje. A misna eleje azt mondja, tilos enni, inni, fürödni, kenegetni, cipőt hordani, nem életet élni. Mi az, hogy tilos? Miért nem azt mondja, hogy büntetendő? Ugye mindig, amikor egy tórai tilalomról beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy ez büntetendő. Ez a különbség a tórai tilalom és a rabinikus tilalom között, hogy a tórai tilalom az büntetendő. Ha valaki megszegi, a rabinikus az csak tilos, csak. Most ez az öt tilalom a Jom Kipur kapcsán, ez egy tórai tilalom, akkor itt azt kellett volna mondani, hogy büntetendő. Miért azt mondja, hogy tilos? Látom, hogy László kérdezi, hogy mi van akkor, ha beteg. Ha valaki halálos beteg, vagy életveszélyes lehet, hogyha nem eszik valamit, akkor kell lennie a kipurkor is. Például valaki cukorbeteg, és olyannyira cukorbeteg, hogy ha nem eszik, akkor az... Tehát nem lehet pótolni, nem értek a cukorbetegséghez, de van olyan cukorbeteg, aki ha nem eszik, akkor teljesen kikészülhet, akár halálos állapotba is kerülhet, annak ennie kell Jom Kipurkor is. Most visszatérve a kérdésre, miért úgy fogalmaz a misna, hogy asszur, hogy tilos, ez az a dolog, miért nem úgy fogalmaz, hogy büntetendő? Amarabi illa, vagy szimarabi írmi a löj, nincsak el a lehátsz a sír. Azt mondja, a Talmud azért, mert azt kell ezzel mondani, hogy a hátsz a sír, a fél mennyiség is tilos. Értsük, hogy miről van szó. Van egy véleménykülönbség. Véleménykülönbség. Ugye általában, mondjuk a szombati traktátusban már erről bővebben beszéltünk, van egy mennyiség, a tiltott ételeknél van egy mennyiség, ugye? Tilos enni valamely, ugye pszachimban, hamecot tilos enni, egy bizonyos mennyiség. Ha bizonyos mennyiség fölött ettél, akkor azért büntetéssel. Mi van az annál kevesebb mennyiséggel? Háci siúr, ha fél mennyiséget ettél. Egy kezájínsz, mondjuk egy olajban bogyónyi mennyiség, az már büntetendő. Ha ennél kevesebbet ettél, akkor véleménykülönbség van a Talmudban. Van egy vélemény, azt mondja, háci siúr, asszuminatóira, hogy a fél mennyiség az is tilos a Tóra szerint, csak nem büntetendő. Másik vélem azt mondja, hogy nem. A Tóra szerint a kevesebb, mint az adott mennyiség, az mintha nem is lenne. Tehát háci siúr mutar. A fél mennyiség az megengedett. Most. Első válaszunk itt az az, hogy a Misna azért mondja azt, hogy ha ezek a dolgok tilosak, mert azt akarja mondani, hogy ha a mennyiségnél kevesebbet ettél, vagy ittál, és tőleg az evés ivásra vonatkozik, akkor ugyan nem vagy büntetendő, de tilos, mert a fél mennyiség is tilos a Tóra szerint. A Nihal Mánda Amar Háci Siúr, Asszumina Tajra, El Mánda Amar Háci Siúr, Mina Tajra, Máik a Lémény Már, De itt már Háci Siúr, Rabbi Jéhán, Amar Asszumina Tajra, és Laksa Már, Mutmina Tajra, A Nihal Rabbi Jéhán, El Jéhán, és Máik a Lémény Már. Azt mondta, hogy hát van egy, ez egy vita. A vita úgy szól, és Lakis, és Rabbi Jéhán között. Rabbi Jéhán azt mondja, hogy mindig, amikor a Tórában meghatározunk egy bizonyos mennyiséget, és azt mondjuk, hogy onnantól büntetendő, az nem azt jelenti, hogy annál a kisebb mennyiség az megengedett a Tóra szerint, hanem azt jelenti, hogy az is tilos a Tóra szerint, csak nem büntetendő. És Lakis viszont azt mondja, hogy nem, az egyáltalán nem tilos a Tóra szerint. A kevesebb, mint a megadott mennyiség, az nem tilos a Tóra szerint. Most, akkor a Jöjjönöm véleménye szerint értjük. Az ő vélemény alapján jól jön ki a Misna. Misna azért mondja azt, hogy asszur, hogy tilos, és nem azt, hogy büntetendő, mert azt akarja mondani, hogy a fél mennyiség is tilos a Tóra szerint, bár nem büntetendő. És Lakis véleménye szerint viszont ez nem jön ki jól, mert szerint a fél mennyiség az a Tóra szerint nem tilos. Majd és Lakis azt mondja, hogy azt mondja, Talmud, és Lakis egyetért azzal, hogy bár a Tóra szerint nem tilos, de a rabbik szerint mégis tilos. A rabbik mégis megtiltották. És amikor a Misna azt mondja, hogy hogy tilos, akkor nem a tórai tilalomra gondol, hanem a rabbinikus tilalomra. Tehát összefoglalva, és Lakis a lényege a válasznak az az, hogy azért fogalmaz úgy a Tóra, hogy a tilos enni, inni, és nem azt mondja, hogy büntetendő az evésivás, mert azt akar ezzel mondani, hogy bár a Jom Kipurkor is van egy mennyiség, ahogy mondtuk, egy datoja mennyiség, ami fölött büntetendő, de az alatt is ugyan nem büntetendő, de mégis tilos. De Björkhanant követve a Tóra szerint tilos, és Lakist követve a rabbik szerint, vagy a rabbinikus tilalom miatt tilos. Drága barátaim! Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Idáig tartott a mai tananyag. Holnap reggel folytatjuk. Ugyanekkor mindenkit sok-sok szeretettel várunk a viszontlátásra.